Köszöntöm a hallgatókat! Mai adásunkban a Krónika újságírójával és a TVRé adó sportműsor vezetőjével beszélgetünk, aki többek közt saját könyveket is ír. Szeretettel köszöntöm Szuker Ervint! Isten hozott termünk! Köszönöm, hogy itt vagy velünk!
Szép jó napot kívánok! Szervusz Dalma! Én köszönöm a meghívást!
Milyen embernek látod magad?
Erre nehéz válaszolni, hogy milyennek látom magam. Nem is tudom, hogyha ez érdekli a hallgatóságot, hogy én milyennek látom magam, mert az embereket mindig az érdekli, hogy ők hogy látnak engem. Amúgy, hogyha nagyon ragaszkodsz egy válaszhoz, akkor elmondanám azt, hogy egy örökké vidám, derülátó, mosolygós ember vagyok, aki szereti az életet.
Mint média szakember, mit gondolsz erről a rovatról?
Nagyon örülök ennek a rovatnak. Egy picit meglepett az elején, hogy elindult, de egy kellemes meglepetés volt számomra. Ugyanis én nem tartozom azon emberek közé, akik sajnálják a rokkantsággal élőket. Én azt mondom, hogy őket nem sajnálni kell, őket szinte egyenlő félként kell kezelni, mert hát ők is pont olyan emberek, mint mi, csak hát a sors nem volt annyira kegyes velük.
Szerinted ez a későbbiekben hogyan hathat a médiára, vagy milyen változásokat adhat a hallgatóságnak?
A média, úgy érzem, és itt most hazabeszélek, a Krónikáról beszélek, a TVRé-ről beszélek, és a Marosvásárhelyi Rádióról beszélek, tehát a média mindig is elkarolta a fogyatékkal élő személyeket, és úgy érzem, hogy megpróbálta egyenlő félként kezelni. Hogyha mindegyre ezt próbáljuk besújkolni a hallgatóságba, az olvasóközönségbe, akkor előbb-utóbb megérjük mi is azt a kort, azt a helyzetet, mint például a nyugat-európai civilizációkban, ahol nem vetik ki azokat, akik betegek, nem nézik le, nem sajnálják le, hanem pontosan úgy kezelik, mint egy egészséges embert.
Mit tartasz fontos hírnek? Vagy számodra mitől izgalmas egy cikk?
Hát attól izgalmas, hogyha az olvasónak tetszik egyrészt, másrészt meg megfelel szakmailag is az a cikk.
Hogyan vélekedsz a jótékonykodásról és ennek kitárásáról a világ fele?
Hát itt két külön dolog van. Jótékonykodásról úgy vélekedek, hogy nagyon örülök, hogy az utóbbi időben egyre több jótékonysági előadás, jótékonysági akció születik, és általában a céladomány odaér, ahol szükség van rá. Azt, hogy ezt mennyire kell kitárni a világnak, itt viszont már egy picit más a véleményem. Magamból indulok ki ismét. Én tudom, hogy amikor én jótékonykodok, nem azért jótékonykodok, hogy utána azonnal feltegyek egy képet a Facebookra, vagy szétkürtöljem, hogy X-et vagy Y-t megajándékoztam, vagy ezt az egyesületet, vagy azt az alapítványt valamivel támogattam, hanem azért, mert az én lelkemnek úgy esik jól.
Így március 15-e nemzeti ünnepünk nemrég elteltével megemlíteném a Máladozó Magyarságtudat című könyvedet. Mesélnél nekünk erről? Hogyan született meg?
A Máladozó Magyarságtudat ez egy második könyv abból a bizonyos sorozatból, amely a Szórvány Magyarságról íródik. Egy második könyv a három, esetleg négy közül. Most a harmadik az már épp készen van, de még nem került nyomdába. De a kérdésedre visszatérve, az egész úgy kezdődött, hogy ezelőtt 20 vagy szinte 30 évvel kíváncsiságból elindultam a szórványba, utána meg egyre gyakrabban jártam a szórványba, most meg hivatásszerűen járok vissza a szórványba. Azt is mondhatnám, hogy a szívem egyik csücske a romániai magyar szórványvilág.
Mondhatjuk azt, hogy te tartod kutatónak, könyvírónak magad?
Én nem tartom sem kutatónak, sem könyvírónak magam, annál is inkább, mert ezek a könyvek újságcikkekből, tehát nagyobb riportokból állnak össze. A riportkészítés nem feltétlenül egy kutatás, az egy az újságírás és az irodalom között lévő műfaj.
Egy nemrégi beszélgetésemben meg volt említve a Csak a szívünkben nem száll az idő életúton Tamás Gáborral című könyv, amit te írtál. Magadénak érzed ezt a könyvet, és mi készített arra, hogy elfogadd a felkérést?
Nyilván, hogy minden, amit írok, nem csak egy könyv, hanem egy egyszerű ötsoros hír, amit leírok, azt magaménak érzem. Mert ha nem érezném magaménak, akkor nem írnám le. Nem tudom, hogy pontosan, hogy hogy született a felkérés. Én úgy érzem, vagy úgy emlékszem, hogy mintha egyszerre közeledtünk volna egymáshoz, hogy ideje lenne egy könyvet írni. Akkoriban még nem is voltunk barátok Gáborral, csak ismerősök és haverok, mondjam így. De már akkor érződött, az első találkozásunk után érződött, hogy nagyon sok közös dolgunk van, úgymond, idézőjelben közös dolgunk, közös vonásunk. Úgy éreztük az első találkozás után, minthogyha évtizedek óta ismernénk egymást. A könyv már egy következő szakaszban íródott, akkor, amikor mi már barátokká váltunk. Ez viszont nem érződik a könyv tartalmán, mert a könyvben én íróként, újságíróként vagyok jelen, nem Tamás Gábor barát.
Mit jelent számodra a siker, akár ebből a szempontból véve?
Úgy érzem, hogy a siker számomra nem feltétlenül az, hogy vannak könyveim, és veszik a könyveket. Az emberek szeretik azt, már mint aki megveszi, az azt mondja, hogy szeret. Olvassák az újságcikkeimet, megnézik a tévéműsoraimat. Tehát mondhatnám ezt, hogy ez a siker. Mondhatnám azt, hogy az a siker, hogy egyesek felismernek az utcán. Vagy mondhatnám azt, hogy siker az, amikor hobbiból kosarazok, vagy most már egyre kevesebbet kocsarazok, viszont focizok, és rúgok egy gólt, vagy ha kapuban állok, kivédek valamit. De nem, nem. Szerintem a siker az, amikor lefekszem, mielőtt lefeküdnék, én mindig nyugodtan fekszem le, este későn, tegyem ezt is hozzá, és reggel korán, amikor felkelek, vidáman kelek. Hát ezt mondanám én sikernek. Nyugodtan lefeküdni, és vidámnak kelni.
A Gáborról írt könyv sokat adott hozzá az életedhez, vagy talán miben változtatta meg?
Nem változtatott az életemen, mert az egy könyv volt az eddigi 6 közül, előtte is voltak, utána is voltak könyvek. A Gábor könyve attól különlegesebb a többinél, hogy annak nagyon hosszú az utóélete. Közel 100 könyvbemutatónk volt azóta, pedig csak 4-et terveztünk, és ezt a 100-as sorozatot, jól emlékszem 91 vagy 92 egészen pontosan, ezt a szinte 100-as sorozatot ezelőtt egy évvel a járványhelyzet szakította félbe. Én nagyon remélem, hogy nem sokáig.
De nem régiben megélhetted azt egy kis ideig, hogy milyen is sérültek lenni. Ezt hogyan élted meg?
Dalma, hogyha én most panaszkodnék, és pont neked panaszkodnék arról, hogy milyen testi sérültnek lenni, az képmutatás lenne. Nem lenne etikus a részemről. Mit tudok én a sérültségről hozzád képest, aki egy tolószékben él? Nekem elszakadt az Achilles szallagom. Zárójelben hagyd említsem meg, hogy mindenki azt hiszi, hogy fotizás közben, hát nem fotizás közben szakadt el. Ezt meg kellett varni, egy nagyon-nagyon hosszas rekuperációs folyamat következett, ennek valahol a közepénél tartok, vagy merem én remélni, hogy a második felében. Hál' Istennek talpra álltam, tudtam már akkor, hogy talpra fogok állni, talpra álltam, tudok járni, most már tudok kocogni is, és azt is el kell áruljam neked, hogy már labdában. Még nem fotiztam, de már labdába is rúgtam azóta.
ez a fajta megtörtént eset átértékeltette veled az életed?
Túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy átértékelte velem az életem. Nem, ez egy figyelmeztető jel volt, egy fék, lehet, hogy a fennvaló arra akart figyelmeztetni, hogy egy picit álljak le a rohangálással. Hát sikerült is leállni a szószoros értelmében, ugye hónapokig ágyhoz kötött voltam, még csak járógipszem sem volt, viszont pont olyan aktív voltam, mint az előtt. Nem tudtam rohanni, nem tudtam jönni-menni, viszont rengeteg időm maradt olvasni, rengeteg időm maradt írni. Én nem unatkoztam egy pillanatig sem. Sokan megkérdezték, hogy nem unod magad? Reggeltől estig, estétől reggelig az ágyban. Nem volt időm unatkozni. Annyi időm nem volt, hogy tévét nézzek, és nem is érdekelt. El voltam a könyveimmel, amiket olvastam, és el voltam a munkámmal, amit írtam. Most ne kérdezz meg, hogy miről írtam, mert nem akarom egyelőre elárulni, de majd egy év múlva, másfél év múlva ez is ki fog.
Fontosnak tartod azt, mint újságíró, vagy akár magánember, hogy bemutassuk a sérültek életét? Akár egy cikkben, vagy akár egy könyvben.
Nem fontosnak, hanem nagyon fontosnak tartom, és időnként én is szoktam ilyen cikkeket írni, és főleg gyerekekkel foglalkozni, sérült gyerekeket bemutatni, ezáltal egy picit is megpróbálván nevelni az olvasó közönséget arra, hogy hogyan kell viszonyulni a sérültekhez, hogyan kell őket elfogadni, hogyan kell őket kezelni a társadalomban.
Számodra akkor mit jelentene az a szó, hogyha azt mondanám, hogy érzékenyítés?
Nyilván ez a célunk, hogy érzékenyítsük az embereket, és nekem nagyon fáj az, hogy látom nyugaton, elég sok helyen megfordultam, hogy ott hogyan viszonyul a társadalom a sérültekhez, és nálunk hogyan viszonyul. Nálunk már az is valami, hogy kezdi sajnálni, mert régebb megvetette. Ezelőtt 20 évvel, 30 évvel, én emlékszem arra a korszakra, amikor egy sérültet csúfoltak. Manapság, hál' Istennek már nem csúfolnak, eljutottunk oda, hogy sajnálnak. Viszont nem ez a végcél. Nem sajnálni kell a sérülteket, hanem, amint említettem az interjú elején, egyenlő partnerként kell őket kezelni. Valahol olvastam egy statisztikát, hogy az emberiségnek mindössze 5%-ának adatik meg az, hogy olyasmiből éljen meg, ami a hobbija. Nos, én a szerencsések közé tartozom, ott vagyok abban az 5%-ban. Számomra a munka az nem egy teher, nem egy kötelesség, hanem olyasmi, ami egy hobbi, amiért valakik fizetnek. Én kívánom neked, hogyha ez a hobbid, vagy bármi legyen a hobbid, mindig is abból éljél.
Köszönöm szépen. Számodra mi a legfontosabb az életben?
Mindenképpen a jóság, a boldogság, a hit, a szeretet.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Hát elsősorban egészségileg teljesen felépülni, és nálam a teljes felépülés azt jelenti, hogy a lábamat mindenre tudtam használni, ne úgy, mint egyesek, akik a fejüket csak kalaptartásra használják. Érjek vissza a focipályára, az újságírók öreg fiú csapatába, és ha azt megtettem, akkor azt jelenti, hogy helyre jöttem egészségileg, szakmailag ugyanazon a vonalon haladni, mint eddig, és a magánéletben szintén ugyanazon a vonalon, mint eddig.
Kívánom, hogy továbbra is tud folytatni tevékenységeidet, és légy teljesen egészséges. Köszönöm a beszélgetést!
Én köszönöm!